Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, rovatunk állandó segítőjét, szakértőjét. Szia!
Szervusz, jó napot kívánok!
Elképesztően izgalmas könyv és film volt az elmúlt heti adás témája. Mi lesz most? Lehet ezt überelni?
Hát én nagyon bízom benne, hogy lehet überelni, mert most magyar irodalmi tájakra vonuljunk vissza, és Rejtő Jenő Csontbrigád című könyvét szeretném ismertetni, és kérem a hallgatókat, hogy ezen azért most ne lepődjenek meg. Azért óvok mindenkit a meglepetéstől, mert talán a mai köztudatban is, vagy irodalmi köztudatban úgy él Rejtő Jenő neve, illetőleg munkássága, hogy hát ez a ponyva irodalomnak a része, ezek nem komoly művek, elolvassuk is, akkor a következő percben megfeledkezünk róla. Nem így van. Tehát ugye most már tényleg a komoly irodalmi értékelések szerint Rejtő Jenő személye és életműve része a színvonalas magyar irodalomnak. Én a mostani ismertetőben legalább azonos súllyal szeretnék magának az írónak a sorsával, és utána a Csontbrigád című könyvvel foglalkozni. Rej Jenő. Azért hangsúlyozom, hogy Rejh Jenő, mert a Rejtő az írói álnév volt, ő soha nem magyarosított. Tehát a testvérei, a két fiú testvére magyarosított, sőt, az egyik testvérük ki is tért, és katolikus vallásra tért, és 1976-ban halt meg Révai Gyula, aki egy a kornak, egyébként magam is emlékszem rá, egy nagyon neves és a gazdasági jogban sokat publikáló ügyvéd volt. A másik testvére, Lajos, pedig egészen kitűnő sakkozó volt. Az 50-es években halt meg, tehát mindketten túlélték szerencsétlen sors öcsüket, és ahogy a korabeli erzsébetvárosi népnyelv nevezte őket, gógyisok voltak. Tehát ez azt jelentette, hogy sok eszük volt. Tehát olyan szellemi produkcióik voltak, amivel ámulatba ejtették legfőképpen a kocsma, illetőleg hát ugye a kávéházaknak a közönségét, tehát ugye ők nagy kávéház rajongók voltak. Hadd tegyem hozzá, hogy a két fiú ellentétben mondjuk a szülőkkel, tehát a Gyula és a Lajos egy józan polgári karriert csináltak, a családból egyébként csak az egyik fiú unoka az, aki gyermekként a holokausztban elpusztult, a többieknek sikerült túlélni. Ez nem vonatkozik Rejtő Jenőre, de erre majd azért szeretnék részletesen kitérni. Rejtő Jenő a három fiú közül, voltak lányok is egyébként a családban, volt a fekete bárány. Tehát égetni valóan rossz gyerek volt. Tehát olyan elképesztő csínyeket talált ki, hogy hát nagyon komoly fölháborodást váltott ki ugye a lakó környezetből, jó alaposan és rendszeresen meg is verték. Ennek aztán az lett a következménye, hogy Rejtő Jenő a verések kivédése érdekében rendszeresen eljárt boxolni, amivel ugye erősítette a fizikai állapotát. Egyébként egy nagyon jó kiállású, 180 centinél magasabb férfi volt, a nők ezt egyébként később nagyon díjazták is, és ha megtanult boxolni, viszont ez is egy hihetetlen érdekesség az életébe, hogy az egyik edzésen valami miatt félrekapta a fejét, talán szólt hozzá valaki, és az edző úgy arcon találta, hogy eltört az orra és az arc csontja, amit soha az életben nem sikerült teljes mértékben rendbehozni, ennek következtében egy arcideg bénulás következett benála, aminek az volt a jelentősége, némileg humoros jelentősége, hogy ugye rendkívül szellemes volt, nagyon jó társalgó volt, és óriási poénjai voltak, amitől dőlt a környezet, akkorákat nevetek, ő neki meg az arcizma se rándult. És akkor azt hitték, hogy hát ez is része a produkciónak, hogy hát ez az ember úgy tud szellemeskedni, nem nevet a saját poénjain, hát azért nem nevetett szegény, mert ugye arc ideg bénulása volt, nevetett volna ő, de nem bírt. Javaslom a hallgatóknak, hogy nézzék meg a korabeli fotókat róla, végig fa arccal szerepel mindenütt. Tehát egy mosolygós kép róla nem készült. Hát szegény nem tudott mosolyogni.
Úgy tűnik, hogy azok az óriási pofonok, amik a regényeiben vannak, annak ő része se volt.
Egész pontosan erről van szó. És ha már itt tartunk, ugye ő egy nyughatatlan elme volt. A 20-as években már rengeteg mindennel megpróbálkozott. Megpróbálkozott a színészettel, Rákosi Szidi nagyon-nagyon híres színi tanodájába is eljárt, ahol örömmel fogadták, bizonyos tehetséget feltételeztek is róla. Egy híres jelenet, ugye Törzsi Jenő, a korabeli nagy színész, aki hát ugye a Meseautóban alakítja ugye a bankvezért. Van egy jelenet, amikor Törzsi Jenőt ráfektetik egy hordágyra, és akkor Rejtő Jenő a hordágy cipelője, viszont kicsúszik a kezéből a hordágy egyik része is, úgyhogy Törzsi Jenőt a földre ejti. Hát ebből aztán kettejük között nagyon súlyos nézeteltérés támad, tehát ugye a közönség gondolom dőlt a röhögéstől, hogy na és a lényeg az, hogy hát mindenne megpróbálkozik. De nem fejezi be az iskoláit. Összevész Szidivel, mert állandóan késik a próbákról, kirúgják. Nincs rá szükség. Akkor ír verseket, de hát ezekkel a versekkel nem igazán tud betörni az irodalmi életbe. És akkor egyszer csak kitalálja, hogy őneki világot kell látni, hisz őneki nincsenek megfelelő élményei, hogy íróként is tudjon érvényesülni. Na most a 20-as évek végén kezdi el azt a féle kalandtúrát, ugye, ami aztán valóban olyan élményanyaggal szolgál, hogy a későbbi regényeiben ezeket az élményeket, illetőleg figurákat megjeleníti.
Rejtő Jenőről beszélgetünk, hihetetlen érdekes információkkal szolgálsz az ő nagyon-nagyon nagyszerű regényeihez. Zene után folytatjuk dr. Téglás Péter ajánlóját, Rejtő Jenő személye, illetve a Csontbrigád című regényről hallunk ismertetőt. Maradjanak velünk!
Vendés olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Egy nagyon-nagyon kedves magyar íróról, Rejtő Jenőről hallunk ismertetőt, illetve a Csontbrigád regényről fog nekünk ismertetőt tartani, illetve folytatni dr. Téglás Péter. Hát már rendkívül sok érdekes adalékot hallhattunk az ő életútjáról. Halljuk a folytatást.
Tehát ez a féle csavargás, európai csavargás, ez egzisztenciálisan nemhogy nem sikerül, hanem szabályosan végig nyomorogja azt a néhány évet, amit Németországban, Franciaországban, Olaszországban, illetőleg Észak-Afrikában él, és aztán egy idő után, amikor látja, hogy már ezt nem lehet tovább folytatni, tehát egész egyszerűen az élete és az egészsége van veszélybe, akkor visszatér Magyarországra. Hát olyan sokkal több sikere itthon sem támad, de legalább normalizálódnak a mindennapjai, tehát lesz lakása is, tud normálisan étkezni, és akkor ez az az időszak, amikor eljön annak az ideje, hogy elkezdi írni ezeket a bizonyos regényeket. Hihetetlenül termékeny. Tegyük hozzá, hogy a megpróbáltatások hatására, és talán örökletes problémája is, hogy súlyos idegbetegségek, depressziók gyötrik. Önpusztító életet él, sokat iszik, hihetetlen mennyiségű cigarettát szíve, láncdohányos. A korabeli időkben a patikában kapható amfetamin töm magába, mert olyan írás kényszere van, hogy még azt az időt is sajnálja, amit alvásra kellene fordítani. Hát ennek természetesen aztán nagyon súlyos egészségügyi következményei vannak, többször kell bevonulnia neki a szanatóriumba, a kórházba, hát ugye innen származik, ugye az elmebetegségnek, az elmebeteg vagy furcsa személyiségű főhőseinek az ábrázolása, tehát ott ismerkedik meg ebben az ideggyógyintézetben ezekkel a figurákkal. Hát természetesen ugye egyre borúsabbá válik a nemzetközi helyzet, és ugye Magyarországon is egymást követik a zsidókat sújtó törvények, míg nem egy hihetetlenül aljas szélsőjobboldali újság külön fölhívja Rej Jenőre, egyébként Rej Lajos ír még tetejébe, egy följelentéssel érő újságcikket írnak Rejtő Jenőről, aminek az lesz a következménye, hogy 1942-ben elhurcolják, behívják munkaszolgálatra, és hát a munkaszolgálatot nagyon-nagyon nehezen éli meg, úgyhogy 1943-ban borzalmas körülmények között életét veszíti. Hogy melyik napon és egész pontosan hogyan, ez ma már rekonstruálhatatlan, a rendelkezésre álló iratok január 1-jére, 1943. január 1-jére teszik a halálának az időpontját, de nem halált írnak, hanem eltűnést. Egyébként össze-vissza van firkálva ez az adatlap. Magyarul legalábbis az adatlap szerint nem élte meg a január 13-i orosz áttörést, ugye a Donkanyarban. Miért érdekes és miért választom a Csontbrigád című könyvnek az ismertetőjét? A Csontbrigád egy kicsit kilóg Rejtő Jenő könyveinek átlagából. egy sokkal inkább drámai műről van szó, egy francia gyarmati környezetben játszódó történet, amikor ugye Szudánba telepített francia helyőrség szabályosan szenved. Ennek a helyőrségnek a feladata egyébként az oda deportált raboknak az őrzése, munkára kényszerítése, és tetejébe a közelben van egy úgynevezett pokoltető, amely egy ilyen sziklamagaslat, és ott a legrenitensebb, a leginkább büntetni akart rabokat dolgoztatják borzalmas körülmények között, elmondhatatlan borzalmas körülmények között. Hát tényleg Rejtő Jenő kifejezése szerint, vagy a könyvben írt kifejezés szerint ezen a pokoltetőn nincs semmi, csak társadalom. Tehát csontá fogyott emberek 50 fokos melegben törik a követ, építik azt az utat, amelyre a francia gyarmati hadseregnek szüksége van, és a mi főhősünk, ez a Fécamp nevezetű főhősünk, akit egy olyan bűncselekménnyel gyanúsítanak, vádolnak katonaként, amit egyébként nem ő követett el. Tehát ugye ennek az egész történetnek a lényege, hogy egy óriási szerelem szövődik ott a légióban lévő katona és egyik arab kislány között, és egy ilyen szerelmi háromszög alakul ki, amelyet úgy oldanak meg, hogy egy 5 sous, tehát a sou az ugye a franknak a váltópénze, feldobásával eldöntik, hogy melyik férfi legyen a lánynak az igazi udvarlója, aki pedig veszít, az magára vállalja a néhány nappal azelőtt elkövetett brutális gyilkosságot. A mi főhősünk veszít, a mi fékapunk veszít, aki hát ugye ebbe a büntető táborba kerül, és a büntető táborban egy további ráfogott csíny miatt, bűn miatt aztán a pokoltetőre deportálják. Na most miért érdekes ez a könyv, anélkül, hogy én ennek a részleteiben különösebben elmélyednék? Vátesként látja a saját sorsát Rejtő Jenő. Szinte szó szerint ugyanaz valósul meg az ő életében, mint amit ebben a csontbrigádban leír. Ellenkező, itt rettenetes hőség van, 50 fokos hőség van, Ukrajnába, illetőleg Oroszországnak a Don melletti részébe pedig közel azonos hőmérséklet van, csak mínuszban. A fölállás pontosan az katonai környezetről van szó, a katonai környezetben lévő személyek egy része a keretlegényeknek felel meg, akik teljesen vadállati módon viselkednek, akik maguk is szenvednek ettől a környezettől, de természetesen nekik van normális ellátásuk, normális étkezésük, és ez egyetlen szórakozásuk, hogy kínozzák ezeket a szerencsétlen embereket, ütik, verik, és mindenféle borzalmakat találnak ki, kegyetlenkedéseket találnak ki. Egész pontosan olyanokat, amelyeket Rejtő Jenő a csontbrigádban is megörökített.
Folyamatosan ez a kérdés motoszkált bennem. Mikor írta ezt a regényt? Ugye tudjuk, hogy 42 végén halálozik el.
1942-ben vonultatják be a munkaszolgálatra, nagy valószínűséggel 43-ban hal meg. 43. januárjában, de hogy napra pontosan mikor, ezt nem tudjuk. Érdekes, a csontbrigád 1941-ben jelenik meg.
Ez a művészet, kérem szépen, onnan táplálkozik, ama sokkal magasabban van, mint sejtjük. Innen fogjuk folytatni Rejtő Jenő Csontbrigád című regényének ismertetőjét és életútját nyilván. Maradjanak velünk!
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a mai könyvismertetőt, melyben egy nagyon híres és szeretett regényíróról, Rejtő Jenőről hallunk, illetve a Csontbrigád című regényéről, amely, ahogy említette dr. Téglás Péter, a szakértőnk, segítőnk, mint egy meglátja a saját sorsát, hiszen maga is munkatáborban halálozik el borzalmas körülmények között. Kilóg a sorból ez a regény, ahogy említetted. No, halljuk a folytatást.
Valóban kilóg, nem mintha nem volnának benne nagyon szórakoztató poénok. Hihetetlen színesen írja le az ott lévő katonáknak, ugye részint ugye a keretben szolgáló, tehát a rabokra közvetlenül vigyázó személyeknek a borzalmas brutalitását. És utána a normális katonák, akik hát ugye üzemeltetik, fönntartják, a logisztikáról gondoskodnak ebben a pokoli környezetben, azoknak az embereknek a viselkedését. Szórakoztató alakok vannak ezek között. Ezek az emberek meglehetősen bornírtak, de nem kegyetlenek. Hát ugye megpróbálják a maguk módján önmagukat szórakoztatni. Azonban szegények tényleg annyira bornírtak, tényleg annyira primitívek, hogy valóban egy nagyon szellemes fordulat szerint idézi az író ezeknek az embereknek a beszélgetését, amelyet akként jellemez, hogy a csend mellőzése hangok útján.
Ez olyan rejtőjenős.
Ez olyan nagyon-nagyon rejtőjenős. Ebből a beszélgetésből származik, aztán tényleg közmondásossá vált. Mondás, amikor az egyik személy mesél valamit, mond valamit, bagatell dolgot, valamiről mesél, azt mondja, hogy egy részt, és elmondja a történést, és akkor elhallgat, akkor a másik kérdezi, és más részt? Hát más részt nincsen. Tehát azt mondja, egy részt van, akkor más részt is kell lenni. Különösen érdekes a szironkapitánynak, tehát az egész helyőrség parancsnokának az ábrázolása, aki egész egyszerűen beleroppan ebbe az éghajlati környezetbe, beleroppan abba a katonai karriernek a hanyatlásába, amiben őnek része van, hisz ő korábban Párizsban szolgált, és ide a világ végére, egy botrány miatt egy világ végére helyezik át, aki az alkoholizmusba menekül. Különösen szórakoztató része, amikor ugye ez a fékám nem végzik ki a bűncselekmény miatt, hanem ide ebbe a pokolba telepítik, abban a reményben, hogy majd egyszer csak elárulja, hogy a gyilkosság során elrabolt és igen nagy értékű táskát hol rejtette el. Hát nyilván nem tudja elárulni, mert nem ő követte el a bűncselekményt. Na most ugye a Sziron megpróbál a maga katona agyával nyomozni. Ki akarja emelni az aktáját az archívumból, és a kiemelt akta szerint ez a személy, a gyilkosságot elkövető személy meghalt. Egy másik nyilvántartás szerint kivégezték. Hát rettenetes méreg fogja el egyébként félrészeg állapotban, magához rendeli az írnokot, és elkezd vele kiabálni, hogy hát mi van ezzel a fékampal? Ez egyrészt meghalt, másrészt kivégezték. Hát ugye az írnok nem érti, hogy mit kérdeznek tőle. Olyan hirtelen jön a kérdés, és olyan indulatos, és azt mondja, hogy volt egy nagybátyám, aki saját magával találkozott az előszobában, mert annyira részeg volt, és ezért minden nap reggelig ül a kávéházban. Tehát ugye a parancsnok nem akar, nem engedelmeskedni, de nem érti, hogy mit akar, és akkor a később esik le aztán a tantusz, hogy mit is akar tulajdonképpen a parancsnok, és akkor hát előteremti a titkosított iratokat, az ezzel kapcsolatos titkosított iratokat. Természetesen aztán azért, mint minden rejtőkönyvnek, ennek is happy end a vége, de egy kicsit szomorkás. Tehát ebben is eltér, mondjuk a szőke ciklontól.
Az én kedvencem.
Igen, a szőke ciklon. A 14 karátos autó például. Na és aztán hát ugye a Fülig Jimmy könyvek, a Piszkos Fred könyvek nagyon kiemelkedik valóban cselekmény szövésében, és egyáltalán jellem ábrázolásában a Csontbrigád az általános többi rejtőkönyv közül. Na most hadd tegyem hozzá, hogy is nagyon szeretném fölhívni a figyelmét a hallgatóknak, hogyha komolyan érdeklődnek a rejtői életmű iránt, akkor nem olyan nagyon régen jelent meg a Megtalált tragédia című könyv Túróci Gergely tollából, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum kezelt rejtő hagyaték feldolgozása alapján állt össze. Van ennek egy előzménye, az elveszett tragédia, ennek az a címe, hogy Megtalált tragédia, egyértelműen utal az elveszett cirkálóra és a megtalált cirkálóra, ami megint csak két zseniális rejtőmű.
Nagyon-nagyon izgalmas maga az életműve. Itt a szomorkás, hüvöskés időkben olvassuk ezeket, hiszen lélekemelők, és érdekes módon emelkedik ki ez a regény. Nagyon sokaknak, én azt gondolom, felkeltetted az érdeklődését a Csontbrigád című regényre is különösen. Rejtő Jenőről hallottunk, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Pétert hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.